Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. október 23-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. A prédikáció címe az új név és a győztesek seregének bibliai osztályozása, vagy csoportosítása. Frank testvér. Schneider testvér már számos pecses gondolatokat megfogalmazott, és én szeretnék kiemelni egyet, amely a Kolosi 3.17-ben szereplő ígére emlékeztet, amelyet Schmidt testvér olvasott fel a tegnap este. Ő feltette a kérdést, hogy kinek áll jogában az Úr nevében összegyűlni. Kinek áll valóban jogában, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében összegyűljön, és hivatkozzon ő rá, jogosan hivatkozzon ő rá, jogosan gyűljön össze az ő nevében. Tudjuk, hogy meg van írva, sokan el fognak majd jönni azon a napon, és azt mondják, nem a te nevedben tettük-e ezt is, amazt is, és még más egyebeket, ő pedig azt fogja mondani, nem ismerlek titeket. Nos, ezeknek olyan embereknek kell, hogy legyenek, akiknek ki lett nyilatkoztatva ez a név a szellem által. Emberek, akik tisztában vannak a Jézus név jelentőségével. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megváltani az ő népét bűneiből. Olyan emberek, akik megtapasztalták, átélték az Urat. Ma, röviddel az összejövetel előtt, meghallgattam egy kazettát, majd még egyet, az egyiket félig, a másikat teljesen. Amint tudjátok, az időeltolódás magával hozza a 7 órás időeltolódást, amit be kell hozni valahogy. És így nagyon korán felébredtem, és hallgattam, ahogy az egyik a hétmennydörgésről beszél, a másik ugyanúgy, és egyébként a repülőn elolvastam azt, amit Szingapúrban útravalóul kaptam. Azt kell mondanom, és remélem, hogy ti is így látjátok, mi nagyon is komolyan veszünk mindent, ami Isten igéjében áll, és amit elhívott szájból jutott el hozzánk. Nagyon is komolyan vesszük. Ez azt jelenti, hogy hisszük, hogy Isten az ő ígé által szólt hozzánk, hisszük, hogy elküldte az ő szolgát és prófétáját, hogy visszavezessen minket ehhez az ígéhez. Fájdalmas azonban, ahogy ma itt a 7 pecsét könyvében olvastam, amikor Branham testvér azt mondja, nektek meg kell különböztetnetek, hogy az így szól az Úr szava, amit olvastok, vagy én mondtam valamit magamtól. És itt van egy pont, ebben a kijelentésben van valami nagyon mély. Vajon minden kinyilatkoztatás volt-e, vajon minden kötelező érvény volt-e, vajon minden? Vagy mondott-e itt-ott valamit, ami talán az ő megfogalmazása volt, és nem az Úré? Most felteheti valaki a kérdést, amennyiben ez lehetséges, akkor milyen helyzetben is vagyunk? Ki meri most azt feltételezni, hogy ez kinyilatkoztatás, az pedig nem az, ez Istentől jött, az pedig nem Istentől való? Ma, amint már mondtam, 4:45 után volt időm, és végighallgattam, és néhány dolgot jólesően figyeltem. És egyedül az, ami az egyik prédikációban elhangzott a 7 mennydörgésről, először a 7 hírnök volt a 7 gyülekezeti korszakban, ők voltak a 7 mennydörgés hangjai, aztán hirtelen az utolsó napokban a mennyasszony lett az ígeüzenet gyümölcse, a 7 mennydörgés, és ez így ment az egyik ágról a másikra. Voltak éppen nem is akarok az ügyben ítélkezni, mert nem azért lettem elküldve. Ugyanakkor, hogy tovább gondoljam ezt a gondolatot, és ez különösen foglalkoztat engem, mert úgy gondolom, hogy egy fordulóponthoz érkeztünk. Megtett tettünk mindent, amit tudtunk, hogy terjesszük az íge üzenetet, és tartózkodtunk mindenféle értelmezéstől, mert pontosan tudjuk, hogy senkinek nincs joga értelmezni, csak egyedül Istennek, csak Istennek egyedül. És ha Isten tesz valamit, akkor nem kell neki segíteni, akkor mindannyian érezni fogjuk, észre fogjuk venni, és rájövünk, hogy ez az Úr keze. Az egyik testvér, akinek a könyvét olvastam, aki nagyon messzire ment, egy szingapúri férfi, aki azt írta, hogy a hét mennydörgés végül hét férfiban fog megnyilvánulni, akik az egész földön utazni fognak. És ez volt számára a hét mennydörgés lényege, hét különösen felkent testvér, akik akkor egy szellemben lennének, és akik által ez a hatalmas dolog megtörténne. Ki tudja, hányféle értelmezés létezik erről. És én őszintén meg kell mondjam, maga Branham testvér szájából is különböző kijelentések hangzottak el erről. És ez nagyon bonyolulttá teszi a dolgot. Ha csak egyetlen egy kijelentés létezni, csak egy lehetőség lett volna, akkor nem keletkezett volna vita. De abban a pillanatban, amikor elhangzik jó néhány kijelentés egy és ugyanazon dologról, akkor lehetőségünk van választani, ráadásul lehetőségünk van a rossz választásra is. És éppen ezért most a nagyon komoly kérdés. Hogyan és honnan tudhatjuk véglegesen, mi a helyzet valójában, mi az igazság? És itt nem tehetünk más, mint azt állítani, hogy vissza kell térnünk Isten igéjéhez, hogy az Isten igéből magából kapjuk meg a végleges örök érvényű választ. Másképp nem lehet, nincs más út. És ha már az idő, amelyben élünk, ilyen komoly, és Schneider testvér is valami ilyesmit mondott, érezzük, hogy az idő a végéhez közeledik, és ezt szívből hiszem is, mindannyian hisszük ezt. És ugyanúgy hisszük azt is, hogy Isten be fogja fejezni, tökéletesíteni fogja az ő munkáját. Igen, hogy be kell fejezze, nem mert rákényszerül, hanem mert elkezdte, és be is fogja fejezni. Tegyük fel, hogy Branham testvérnek igaza van abban, amit mondott, hogy a hét mennydörgés, vagy egy mennydörgés mindig Isten hangja. Mindig Isten hangja. Ezt nyilván leginkább hiszem mindabból, ami azóta elhangzott, hogy Isten az, aki valóban beszél, és amikor beszél, akkor megtörténik, amikor parancsol valamit, akkor előáll. És akkor valóban előfordulhat, hogy Isten végső munkája a gyülekezetben, amely összekapcsolódik Isten közvetlen megszólalásával, mint Isten kinyilatkoztatás, mint isteni kinyilatkoztatás, amelyben részesülünk, és amely ajkainkon keresztül történik, hogy aztán lekötelezően ki lesz mondva az Úr nevében, amit ő mondott. Értitek ezt? Nem is tudtam felkészülni ez ügyben, mert túl sokat hallottam. De néha meg kell hallgatni mások véleményét is, hogy akkor közelebb kerülhessünk a dologhoz. Higgyétek el nekem, ez nekem valóban fontos. Hiszen nem csak rólam van szó, vagy némelyekről, akik ma itt vannak, hanem valójában a mennyasszonyról van szó világszerte. És mindenki gondolhatja azt, amit akar, és úgy kategorizálhatja a dolgot, ahogy éppen kedve tartja, de amikor valóban a lényegről van szó, akkor ezek közül, a testvérek közül valamennyien világszerte be kell, hogy vallják, hogy egyiküknek sincs közvetlen hivatása és küldetése. És akár elfogadjátok tőlem, akár nem, az emberek arra várnak, hogy Isten előre haladjon és befejezze az ő művét. Ha arra gondolok, ahogy már mondtam, sok minden elhangzott, anélkül, hogy egy közös nevezőre juttatták volna. A mi mentalitásunk más. Ha mi egy témát feldolgozunk, akkor gondoskodunk arról, hogy a végén egy egyértelmű kép álljon elő arról, ami elhangzott, amit megbeszéltünk, ugye, amit tárgyaltunk. Amennyiben egy tanítás végén nem alakul ki egy egyértelmű kép, nem alakul ki egy kifogástalan megfogalmazás, hiszen értitek, mire gondolok, akkor még mindig az a benyomásunk, hogy hiányzik a pont, az én, hogy a dolog még nem érte el csúcspontját, még nem zárult le, nem lett fején találva a szög. Ugyanakkor hisszük, hogy Isten tökéletesen fogja az ő munkáját. És ahogy előzőleg mondtam, csak röviden szeretném olvasni, ami valójában ismét egy kicsit elszomorított. És talán tehetek egy megállapítást itt, hiszen ma otthon vagyunk. Nem kell mindig prédikálni, néha beszélgetni is lehet, úgy szemtől szembe. Senki sem érint meg jobban, mint az a megállapítás, hogy Branham testvér különböző dolgokat mondott egy és ugyanazról a témáról. Semmi sem tép meg belsőleg jobban, mint beismerni, hogy ezzel kapcsolatosan is van még néhány dolog, amit össze kell illeszteni és rendszerezni kell. A legszívesebben azt szerettem volna, ha minden áttekinthetően rendszerezve lett volna átadva nekünk, hogy már semmit nem kellene rendszereznünk, hanem teljes áttekintést kapnánk az utolsó isteni sorrenddel és az összes dolgok sorrendjével, ahogyan azoknak történniük kell. Ez számomra egyszerűen ok lenne az örömre és az újongásra. És nem tudom, hogy átugranám-e a falat, de ezt a szószéket határozottan, hogy átugranám örömömben. Régebben nagyon jó voltam a tornában, minden tantárgy közül a legjobb volt a torna. De sajnos ez nem így van. Ahogy a bibliai proféciában a dolgok elszórtan vannak, elszórtak lett. Valóban elszóltam. És én nem neheztelek senkire, aki egyszerűen azt mondja, nos, ezzel már nem tudok mit kezdeni, egyszerűen nem tudok megbirkózni vele. És itt is szemügyre vettük, hogy az Ótestamentum milyen gyakran esik szó az első és a második, vagy egy másik Krisztus eljöveteléről ugyanabban az összefüggésben. Vegyük csak Malakiás 3 fejezetének első versét. Ott nem csak ez áll, hogy meglásd, elküldöm angyalomat magam előtt, hogy egyengess előttem az utat, hanem hogy mint egy olvasztó lesz ott, és megtisztítja Lévi fiait, és így tovább. Ez lépésről lépésre történik, egyik témáról a másikra, egy lélegzetvétel alatt kimondva. Igen, az első eljövetelkor beteljesült az egyik része, a második eljövetelkor a második fog beteljesedni, és mégis egy lélegzetvétellel lett kimondva. Vagy a hegyek felugrálnak, és mi volt veletek ti hegyek, hogy ugráltatok, és ti völgyek, hogy ujjongtatok, és így tovább. Annyi dolog van, azt kívánnám, bár csak lenne időm, hogy összefűzzem őket. De most itt van például egy dolog, amit épp az előbb olvastam, amikor itt átjöttem. A pecsétek könyvében a 46. oldalon ez áll. A Jézus neve a földön megmentő, szabadító volt. Jézus itt a földön, ő volt a megmentő, ez igaz. Viszont amikor legyőzte a halált és a poklot, és felment a magasba, egy új nevet kapott. Ez az oka annak, hogy olyan hangosan lépnek fel, és mégsem kapnak semmit, nem részesülnek semmiben. Mert a mennydörgés fogja kinyilatkoztatni. egy erős kijelentés. Amennyiben a Szentírásban olvasunk, akkor a végén, amikor eljön a beteljesülés, a tökéletesítés, minden tért meg fog hajolni, és minden nyelv valani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem de, hogy Jézus Krisztus az Úr. Egészen az abszolút beteljesülésig, amíg az utolsó ellenség is lábai zsámolyával nem lesz téve, addig az érvényes, hogy Jézus Krisztus nevében minden tér meghajol mindazoké, akik a mennyben és a földön vannak. Most vannak, akik azt mondják, hogy Branham testvér itt azt mondta, hogy az új név ki lett nyilatkoztatva, ő megkapta, és a mennydörgésben nyilvánvalóvá lesz. Nem is sorolhatom fel mindazokat a neveket, amelyeket már lelettek írva, és meglettek nevezve. De a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt bibliailag besorolni? Ez a nagy kérdés, és pontosan ez a fő feladat, amelyet Isten ránk bízott, és nem tehetek mást, Isten engem úgy segítsen, nem tehetek mást Istenhez és Isten ígéhez vagyok lekötelezett időben és örökké. És Isten szavai alapján egészen egyértelműnek kell lennie, tehát nem lehet csak egy kijelentésről kijelentésre, idézetről idézetre ugrálni, hanem vissza kell vezetni a dolgokat Isten ígéhez. Nem tudom, hogy leírtam-e, valószínűleg nem. Mégis meg akarom mutatni nektek a Szentírásból, hogy ez az új név csak akkor fog érvényesülni és alkalmazásra kerülni, ha az egész győztes sereg együtt lesz. Akkor lesz érvényes. A Jelenések 3. fejezet 12. verse. Jelenések 3. fejezet 12. vers. Aki győzedelmes lesz, felülkerekedik, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és soha többé nem veszíti el ott a helyét. És ráírom az én Istenem nevét, és az én Istenem városának a nevét. Az új Jeruzsálemét, amely az Istenemtől jön le a mennyből, vagy száll le, és még az én új nevemet is. Akinek van egy füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ez az egyik a 7 ígéret közül, amelyek a 7 levél üzenethez kapcsolódnak a gyülekezeti korszakok mindegyikében, pontosan úgy, ahogyan a 2. fejezet 25., 26. és 27. versében is megvan írva. A Jelenések 2-ben is én kizárólag arra az ígéretre utalok, amely a győzőknek, azoknak, akik felülkerekednek lettek adva a különböző gyülekezeti korszakokban, és amely végül kollektíven minden győztesnek megadatik. A Jelenések 2.25 versében ez áll. Csak tartsátok meg azt, tartsatok ki amellett, amitek van, amíg el nem jövök. És aki győzedelmes lesz, felülkerekedik, és az én művemben mindvégig kitart, annak hatalmat akarok adni a pogányok felett, és vasfesszővel fogja őket legeltetni, ahogyan az agyagedényt összetörik, és így tovább, és így tovább. Most tisztában vagyunk azzal, hogy ezt az ígéret a Krisztussal való uralkodásra vonatkozik az ezeréves királyságban. Vegyétek a 7 levél üzenetből szereplő minden ígéretet, és egyik sem válik valóra az elragadtatás előtt. Egyetlen egy sem. A 7 ígéret mindegyik a győzteseknek lett adva. Akkor, amikor a győztesek serege, az Úr eljövetelekor, Jézus Krisztus visszajövetelekor, amikor a halottak feltámadnak, és mi átalakulunk, és az Úrhoz vétetünk, akkor minden, ami a győzteseknek meg lett ígérve, kollektíven mindannyian azoké lesz, akik győzedelmeskedtek a bárány vér és a tanúságtételük szava által. Ők örökölni fogják mindazt, ami a győzteseknek meg lett ígérve. Semmit korábban, semmit később. Ez van, ez itt van. nem akarom azt mondani, hogy így szól a Szentírás, de mégis így van, mert így van megírva. És számunkra ez nagyon fontos, hogy ne csak tegyük egyszerűen a dolgokat egy másik időtartamba, hanem hagyjuk őket ott, ahová tartoznak, és ahova Isten helyezte őket. Felolvasom nektek az utolsó gyülekezetnek, vagy az utolsó gyülekezeti korszak győzteseinek adott ígéretet. Ez fogja a legjobb módon szemléltetni nekünk, miről van szó, és hogy mikor fog beteljesedni. Jelenések 3:20. Íme meglásd, én az ajtó előtt állok és kopogtatok. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, én be fogok menni hozzá, és megtartom vele a vacsorát, ő pedig én velem. Most pedig következik az ígéret a győzteseknek, az 21. versben. Az, aki győzedelmes lesz, felülkerekedik, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is felülkerekedtem, és az én atyámmal együtt leültem az ő trónjára. Hiszen ez a dolog sem valósul meg előzetesen, hanem akkor, amikor eljön a pillanat. És tudjuk, hogy Krisztus, mint a Dávid fia, akkor fogja elfoggalni az ő dicsőségének trónját. Az ő dicsőségének trónjára fog ülni, most pedig Isten trónján tartózkodik a mennyben. De amikor elkezdődik a királyi uralom, akkor az ő trónján fog ülni, és mi vele együtt, ahogyan ő győzedelmeskedett, és az atya trónjára ült. Hogy mindazok, akik vele együtt győzedelmeskednek, az ő trónján fognak ülni, és az ő trónja a Dávid trónja. Ó, ez örömre és újongrásra készteti a szívemet. Ha végignézzük a nemzetségi táblázatot, vagy egy felsorolást, amelyben egész röviden a lényegre térően ez áll Jézus Krisztustól, ez és ez, aztán fel van sorolva Ábrahám fia, Dávid fia, és csak akkor következik a lényeg. Miért van éppen ez a két férfi feltüntetve Jézus Krisztus családfájában? Miért nem, ki tudja, hányan mások, és ki van még? Itt Máté első fejezet első versétől. Jézus Krisztus Dávid fiának, Ábrahám fiának családfája. Aztán kezdődik, Ábrahám volt Izsák apja, és aztán a tovább. Miért szerepelnek pont ők ketten? Jézus Krisztus Dávid fiának, Ábrahám fiának családfája. Hiszen még nagyon is sokan voltak, akik az egész sorozatot és vonalat alkották. És itt pont ez a kettő van felsorolva. Milyen csodálatos. Ábrahám kapott Istentől egy ígéretet Izsákra vonatkozóan, és Izsákban szemléltetve is lett a gyakorlatban, hogy ő hordozta a fát az oltárhoz, amelyet építettek, és amelyen áldozatra került. Krisztus az ígéretes fiú hordozta a keresztet, amelyen keresztre vezítették. Itt az ígéret, ott is ígéret. Itt az áldás, ott is áldás. Itt keresztet hordozni, ott fát hordozni. Mi történt Dáviddal? Isten azt mondta neki, soha nem fog hiányozni utód a trónodról. A trónod örökké és mindörökké megszilárdul. És megadom neki Dávid ígéretét, amelyet nem lehet megszegni. Itt van egy földi vonal. Isten semmi sem tudta megakadályozni, hogy betartsa az ő ígéretét, sem emberi kudarcok, sem más okokat. Isten végrehajtotta az ő tervét függetlenül attól, hogy az emberek kudarcot vallottak-e vagy sem. Isten nem vallhat kudarcot, és az ő terve egy örökkévaló terv, és nekünk be kell illeszkednünk Isten tervébe. De hadd térjünk itt rá egy pontra, ami még foglalkoztatott, és ez a pecsétek bevezetésében van. A két prédikáció, amelyek az első pecsét előtt lettek prédikálva, Isten elrejtve és kinyilatkoztatva az egyszerűségben, az elsőnek a címe, a másodiknak pedig, azt hiszem, igen, magatok is megnézhetitek, minden esetre itt bevezetés a pecsétekbe. Igen, valóban ez áll itt a 78. oldalon, alul az utolsó sorban. Miután a pecsétek felbontásra kerültek, és a titok kinyilatkoztatott, lejön az angyal, a hírnök, Krisztus, aki az egyik lábát a földre, a másikat pedig a tengerre teszi, fején pedig a szivárványjal. Ne feledjétek, ez a hetedik angyal a földön lesz annak idején, amikor eljön. Ez egy komoly kijelentés. Ezzel a kijelentéssel kapcsolatosan nagy nyomás lett rám gyakorolva, hogy eldöntsem, elhiszem-e vagy sem, hogy Krisztus, mint a szövetség angyala, a hetedik hírnök idején eljött a földre. Aki ezt így olvassa, annak egyszerűen azt kell mondania, hogy Branham testvér így mondta. Ezt nem lehet másképp értelmezni, vagy másképp ábrázolni, hanem itt szó szerint ez áll, hogy ne feledjétek, ez a hetedik angyal a földön van, ezen eljövetel idején. Nos, mit szóltok most ahhoz, ha most megmutatom nektek, hogy ugyanaz a Branham testvér azt mondja, hogy Krisztus a jelenések 10. fejezete szerint akkor jön el a zsidókhoz, és hogy a gyülekezet akkor tökéletesítve lesz. Olvasom a 76. oldalról. A hét pecséttel lezárt könyv ugyanabban az időben lesz kinyilatkoztatva, mint a jelenések 10-ben szereplő hét mennydörgés. Hadd nyissuk ki a jelenések 10-et, hogy lássátok az összefüggést, mielőtt tovább mennénk. Ez az utolsó időre vonatkozik. Most jön a bibliai szöveg. Erre felláttam egy másik erős angyalt leszállni az égből, aki egy felhőbe volt burkolózva, a szivárvány pedig a feje felett volt. Ha megnéztek, most újra Branham testvér, ha megfigyelitek, ez Krisztus. Az Ószövetségben a szövetség angyalának lett megnevezve. Most a zsidókhoz jön el, mert a gyülekezet tökéletesítve lett. Igen, Schmidt testvér, te itt olyan szépen hangosan mondod, hogy halleluja, előtte amment mondani, nem de? Igen, itt van a lényeg, és mindenki tudja. Vagy Branham testvér mondta, itt van, elolvashatjátok, ő mondta, és a Róma 11 megerősíti. Csak akkor, amikor a pogányok teljes száma bement, akkor fog Isten újra Izrael népéhez fordulni. Megértettétek ezt? Most egyrészt a hetedik angyal a földön van, amikor a szövetség angyala leszáll. Másrészt viszont a szövetség angyala csak akkor jön el a zsidókhoz, mégpedig az elragadtatás után. Igen, akkor most melyik kijelentés az igaz? Ez és mindezekkel a dolgokkal nekem meg kell küzdenem. Szerencsére nektek nem. Hálát adhattok Istennek. Ma még minden idegszálam meg lenne, ha nem lennének ezek a nehézségeknek kitéve. Hálát adhattok Istennek, hogy ülhettek, hallgathattok, és befogadhatjátok magatokba az Úr szavát. De ne aggódjatok! Eddig egyetlen dolog volt a szívünkben, egyszerűen Isten előtt állni, és továbbadni azt, amit Isten mondott, összhangban az ő szavával. Úgy gondolom, ezt egyértelműen kifejezésre juttattuk. Lehetetlen egyes idézetekkel házalni, vagy példálózgatni. Minden csak bajt okoz. Minden kijelentést vissza kell venni a Szentírásba, be kell ágyazni az üzenet és Isten szava teljes bizonyságtételébe, és csak akkor van minden rendben. Anélkül, hogy aggódni kellene emiatt. Olvasok nektek még egy idézetet a 79. oldalról. Ott az van mondva, hogy Isten szelleme által fel kell tárnia Isten minden titkát, ami által Isten gyermekeinek hite újból az apostoli atyák hitéhez hasonlóvá válik. És erre valóban teljes mértékben amment mondhatunk, mert nem lehet más, mint annak a visszaszolgáltatása, ami az elején is volt. És akkor itt tovább folytatódik. Nos, az egyik angyal a földön van, és egy másik hatalmas hírnök száll le. Látjátok, ez az egyik földi, mert az angyal hírnököt jelent. De itt egy másik száll le a mennyből, a szivárvány a szövetségi íj fölött zárójelben. Ez csak Krisztus lehet, akit már a jelenések egyben is láthattunk a hét aranygyertyát az tartók között járni. A negyedik fejezet harmadik versében pedig ez áll. És az ott trónuló úgy nézett ki, mint jáspis. Most még egy bekezdés. A közbeeső idő után visszatér a tízedik fejezet szerint, hogy minden titokzatosság lezáruljon. A pecsétek fel legyenek törve, és köszíri legyen téve, hogy az idő hamarosan véget fog érni. Ő azt mondta, amikor a hetedik angyal hangja felhangzik, akkor Isten titka lezárul. Ez az az idő, amikor az angyal megjelenik, valami közeledik, ez igaz. Nos, most nem akarok itt tovább olvasni, és nem akarok nektek sem tovább fejfájást okozni, vagy ezzel kitölteni az időt akár. Csak egy dolgot akartam mondani ezzel. Minden alkalommal, amikor bizonyos dolgokat hallok, amelyeket értelmeznek, és Branham testvér kijelentéseire vonatkoztatják, vagy a nép előtt terjesztenek, akkor elszomorodom. Isten ügyével szemben nem vagyok, és nem lehetek közömbös. Nem csak, hogy el kell merülnöm Isten ezen ügyében, hanem én is egy része vagyok ennek az ügynek. Amennyiben ez elbukik, én is elbukok. Amennyiben ez fennáll, én is fennállok. Amennyiben ez áldott, én is áldott leszek. Akkor semmi sem történik velünk és velem, hiszen Isten ügyének egy részévé váltunk, és reméljük, hogy mindvégig rendelkezünk ezzel a kegyelemmel, hogy kitartsunk, és nem válunk az értelmezéseknek egy részévé, hanem valóban várunk, amíg eljön a kinyilatkoztatás, ahogy Isten megígérte. Tegnap egyébként abban a cikkben, amit olvastam, Branham testvér szolgálatáról is írtak, a sátorról, a sátorban lévő kis fülkével, ahol egy kis ajtó volt ebben a sátorban. És ő azt mondja, hogy láttam ezt a hatalmas sátrat, amely úgy nézett ki, mint egy katedrális. És az emberek a pódiumtól jobbra álltak, ha most ezt a termet néznétek, és ő itt állt, és valahol ott a bal oldalon, a végén volt ez a kis elkerített fülke. Aztán az emberek, akik mind meg akartak gyógyulni, sorba álltak az egész terem mentén, majd itt körülötte, és mindenki odakint tartott, és mindenki meg akart gyógyulni, és úgy tűnt ez az utolsó forduló. És az úrangyal, aki vele beszélt, azt mondta Branham testvérnek, ott a szó szerint mutatta, látta az angyal ujját, és az angyal azt mondta neki, ott fogok veled találkozni. És ezzel is nagyon sok szemfényvesztés történik. Sőt, ezzel összefüggésben Branham testvér feltámadásáról és visszatéréséről is beszélnek, hogy befejezze az ő szolgálatát. De itt ismét felteszem a kérdést, hol van erre a legcsekélyebb utalást éve a Szentírásban. Ézsás prófita 28. fejezében találjuk a legjobb választ, hogy maga az Úr fog felemelkedni, és hogy ő maga, mint Gedeon idején, és amikor a hold megállt, a nap pedig továbbra is ragyogott, és így tovább, az Úr fel fog emelkedni, és a saját maga fogja befejezni az ő munkáját, az ő művét, és amikor az ő hangja mennydörgése hallatszik, és mindannyian meg leszünk hatva tőle, akkor nekem nagyon is megfelel. És ezt nem valamilyen okból mondom, hanem mert ez az igazság. Én egyetlen egyszer hallottam az Úr hangját, akkor a mennydörgésből, és ne kérdezzétek tőlem, hogyan éreztem magam, hogyan tudtam elviselni. Tényleg azt hittem, hogy a mennydörgés lecsap rám. És aki még soha nem járt a Svájcban, az nem tudja, mit jelent egy zivatar, mit jelent egy ilyen mennydörgés, amely nem valahogy vízszintesen hengeredik el valahol, amíg már nem hallatszik, hanem egy olyan mennydörgés, amely függőlegesen lecsap, és mögötte olyan zaj van, amelyet nem lehet elviselni. Ilyen volt az a mennydörgés. Amennyiben jól emlékszem, vagyonalnyasz nap, vagy másnap volt, amikor Brigitte testvérnő és Hans Martin itt menyegzőt tartottak. Németországból táviratot küldtem nekik, hogy átmentem Dániába, és ott akartam befejezni az életemet. És nem tudtam, hogyan legyen tovább. De azt a napot, azt a reggelt, amikor az árvíz közeledett, azt életemben soha nem fogom elfelejteni. Ahogy a János evangéliumában meg van írva, hogy a nép azt mondta, dörgött, amikor jött a válasz. Én megdicsőítettelek, és folyamatosan meg foglak dicsőíteni. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez mit jelent. Amikor ebből a mennydörgésből, közvetlenül ebből a fülsiketítő és őserő mennydörgésből, amit csak egyszer hallottam a Svájcban, a hegyekben, ahol visszhangja van, amikor az Úr hangja lecsapott, bal oldalra estem, tudom tehát, hogy az Úr hangja valóban olyan, mint a mennydörgés. Nem kell mindig ilyennek lennie, van lágy és halk hang is. Isten különböző módon, sokféle módon tud beszélni. De azt hiszem, hogy a jó prófétában is olvastam egyszer, még mindig a 37. fejezetben kellene lennie, ahol az Úr azt üzeni, vagy nekünk azt mondja, itt a Jób 37. fejezetének második verse. Hallgassátok, ó, hallgassátok csak az ő hangjának mennydörgését, és a szájából kiáradó morajlást. Az egész ég alatt szabadjára engedi, és egy villámlással felragyognak a föld szegletéig. A villám mögött üvölt a mennydörgés hangos hangjával, dübörög, és nem tartja vissza villámokat, mihelyt a mennydörgés hallatszik. Isten csodálatosan mennydörgően hangoztatja az ő hangját. Ő, aki nagyszerű dolgokat cselekszik, amelyeket mi nem értünk, nem tudunk felfogni. Még mindig olvasom. Még mindig olvastam, Jób 37. Az utolsó versként az 5. verset olvastam. Isten csodálatosan mennydörgően hangoztatja az ő hangját. Ő, aki nagyszerű dolgokat cselekszik, amelyeket mi nem értünk, nem tudunk felfogni. Nem lehetne ez itt a kulcs ahhoz, hogy Isten lezárólag a mennyasszony között valóban olyan hatalmasan szóljon, úgy értem, szó szerint szóljon. És remélem, hogy senki sem fogja újra félreérteni, hogy valaki megint jön és azt mondja, Isten valahol mennydörgéssel szólt, hanem hogy mindenki hallotta, hogy Isten az egész nép között van, és kinyilatkoztatja magát, majd érthetetlen dolgokat cselekszik. Amint tudjátok, Branham testvér nagy reményeket fűzött ehhez. Csak most eljutunk ahhoz a ponthoz, amelyet nem hagyhatunk teljesen figyelmen kívül. Amennyiben az van mondva, hogy Isten a végén hatalmasan fog beszélni és cselekedni, akkor azt mondjuk, hogy igenis amen. És az van mondva, hogy az ő hangja olyan, mint a mennydörgés, arra is igent is amen mondunk. És olyan dolgokat tesz, amelyek meghaladják a tudásunkat és gondolkodásunkat, amelyek hatalmasak, akkor azt mondjuk, hogy amen, és mindannyian számítunk erre. Csak aztán valaki a jelenések 10-et előnyben szeretné részesíteni. Noha az csak később fog beteljesedni, akkor nagy gondunk van. Akkor a lábunk kissé meg van terhelve, és nem tudunk úgy ugrálni, ahogy szeretnénk. Egyszerűen is meghatóan úgy van, hogy belsőleg kötelezve vagyunk Isten előtt, hogy a dolgokat bibliai szempontból osztályozzuk. És ez így kell, hogy maradjon a végéig. A tegnap este talán nem mondtam el nektek teljesen egészében, de Branham testvér, amikor elkezdte az ő szolgálatát, megállapodott az Úrral, vagy talán mégis elmondtam, megállapodott az Úrral néhány dologban. Az egyik az volt, hogy ha az összejövetelek már nem fedezik a költségeket, nem hordozzák a terheket, vagyis hiányok keletkeznek, pénzügyileg már nem fedezik a költségeket, akkor ő abba fogja hagyni. Én valami más mondtam az Úrnak. Én is mondtam neki 3 dolgot. Amikor 18 éves voltam, az életemet neki szenteltem, és tudtam, hogy el vagyok hívva az ígéret hirdetése, bár még nem kaptam meg ezt a közvetlen elhivatást, de valahogy a szívemben tudtam. Az egyik dolog az volt, hogy Isten az Úr, aki elhívott engem az ő ígének hirdetésére, megóvjon engem attól, és pedig a végsőkig, hogy ne hirdessek olyasmit, ami nem állhatja meg a helyét ő előtte. És ha ezt olyan pillanatban mondja az ember, amikor nagyon sok könnyed hullat, belsőleg meghatódik, és valamennyire felmérte a maga előtt álló feladatot, akkor ez bizony nem kis dolog. Nekem nem az volt az a fontos, hogy az ígehirdetési kampányok fedezik-e a kiadásokat, vagy sem, ami természetesen nagyon fontos, hanem ami engem foglalkoztatott, és ami egész életemben elkísért, az az Isten ígéhez való kapcsolódás. Hajlítás, törés, meghajlás, ide-oda húzás nélkül. A számításnak ki kell jönnie. Ha nem jön ki, akkor nem jön ki. De Rusz testvér, Schmidt testvér, testvérek, akik itt vagytok, azt hiszem az 5. vers itt valóban a kulcs lehet ehhez. És Rusz testvér azt mondja, hogy ez a kulcs. Amen. Ez a kulcs. Mert amint mondtam, Branham testvér egy proféta volt, és ezt mindannyian tudjuk, hogy nem volt hozzá hasonló a Földön. Ő olyan volt, mint Mózes, olyan volt, mint Illés, több volt, mint Péter, több, mint Pál apostol. Ő megkapta a Mesiás jelét, és nagyon sokat adott nekünk. Ő mindent kinyilatkoztatott, tovább adott. Most pedig a mi feladatunk, hogy a dolgokat úgy rendszerezzük, ahogy azok bibliai értelemben be kell legyenek illesztve az isteni rendbe. A prófétáknak nem volt ilyen feladatuk, az ő feladatuk csak az volt, hogy az anyagot rendelkezésünkre állítsák. Nekik nem volt az a feladatuk, hogy az egyes dolgokat egyenként osztályozzák és illesszék. Ám ezt a verset szeretném mégis még egyszer elolvasni, mert mi is így érezzük, és belsőleg is egyetértünk vele. Isten csodálatosan dübörög az ő hangjával. Én nem vagyok proféta, és proféta növendékesem. Talán egy kicsit tanulhattam kegyelemből ebben az időben, de a legtöbb mégiscsak kinyilatkoztatás útján jön. Az isteni dolgokat nem lehet megtanulni, ahogyan valamilyen tanítás vagy tanulási folyamaton lehet átmenni, szakmai képzésen vagy továbbképzésen, bármi is legyen az. Azok a dolgok, amelyek Istentől származnak, kinyilatkoztatás útján érkeznek. Ha viszont megvan Isten kinyilatkoztatása, akkor az íge által, a Szent Szellem által következik be. Az Istentől származó kinyilatkoztatás nem az íge mellett jobbra és balra található, hanem az ígében rejlik, és felragyog egyszerűen, kisugárzik, és abban a pillanatban beteljesedik. Most már megvan nektek a prófétai íg, amely úgy ragyog, mint egy fényes világosság egy sötét helyen. És ha itt ez van megírva, hogy Isten csodálatos módon mennydörög az ő hangjával, ő, aki nagy dolgokat cselekszik, amelyeket mi nem fogunk fel. Hát nem ez a reménységünk, hogy Isten a végén olyan dolgokat fog elvégezni a mennyasszonyban, amelyek meghaladják a felfogó képességünket, ahogy Branham testvér látta, az emberek egy karral jönnek be, és kettővel mennek ki, egy lábbal jönnek be, és kettővel mennek ki, hogy tehát alapvetőleg eredeti alkotási csodák történnek. És hogy ez nem jöhet létre egy prédikátor által, aki lelkesedést áraszt, az Isten is tudja a mennyben, és mi is tudjuk itt a Földön. Nekünk senki sem kell, hogy lelkesedést keltsen, mert ez a lelkesedés nekem semmit sem ad. Nekem Istenre van szükségem, és ha Isten jelen van, akkor ő tanúskodni fog. Egyetértetek ezzel? Amennyiben csak hangulat van keltve, igenis, ha a hangulat mámora elmúlt, akkor minden a réginél maradt. Erre igazán nincs szükségem, és most egy csodálatos gondolat jut eszembe, magasztalva legyen az Úr neve. Tudjátok, mi ez? Egy csodálatosan szép dolog. Jób volt az az ember, akinek Isten ígéreteket adott. egy ígéretet adott, akivel Isten vele volt, de akire a sátán nagyon haragudott. Akitől mindent elvett, tönkretett, elrontott, és úgymond véget is akart vetni neki. És jobb volt az ember, aki kétszeres megtérítést kapott mindazért, vagy mindabból, ami korábban volt. Ez a gondolat most jut eszembe, miközben erről beszélünk, amennyiben Isten elhatározta, hogy az ő hangjával beszélni fog, hogy az, amit mond, beteljesüljön, akkor ennek összefüggésben kell lennie minden dolog visszatérítésével. A hitnek és a cselekedetnek összhangban kell lenniük, akkor Istennek tanúskodnia kell. Ez valami csodálatos dolog, magasztalva legyen az Úr neve. Jobb minden bizonnyal egy egész csodálatosan módon tapasztalta meg a visszatérítést. A 38. fejezetben ez áll azonnal, akkor az Úr így válaszolt Jobbnak a viharból. Ki az, aki Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét értelmetlen szavakkal elhomályosítja? Akkor Isten elkezdett beavatkozni. Elolvashatjátok magatoknak tovább a fejezeteket, hol voltál, és így tovább. Majd a 42. fejezetben említés történik erről a csodálatos visszaszolgáltatásról. A 42. fejezet 10. verse. Az Úr ezután helyreállította jó boldog sorsát, miután közben járt barátaiért, és az Úr megsokszorozta Jobb egész vagyonát, úgyhogy kétszer akkora lett, mint korábban. Akkor mindannyian eljöttek hozzá a fi testvérei és lánytestvérei, és minden korábbi ismerőse együtt tettek vele az ő házában. Részvétüket fejezték iránta, és vigasztalták őt minden szerencsétlensége miatt, amelyel az Úr bocsátott rá. Mindannyian adtak neki egy-egy értékes pénzérmet is, és kiki egy aranygyűrűt, de hiszen tudjátok, mit jelent ez valójában. Isten kétszeresét adta vissza Jobbnak annak, ami volt előzőleg. Vajon nem lenne helyén való, hogy egy kétszeres mértékű visszatérítés minden dolognak, ami megvolt valaha a gyülekezetben? Ahogy akkoriban Branham testvér szó szerint azt mondja, az, ami Iéssel és Elizeussal történt, Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozó jel volt. Jézus azt mondta, ennél nagyobb dolgokat fogtok ti cselekedni. A végén valóban nagyobb dolgoknak kell történniük, mint valaha is történtek. A visszatérítésnek láthatóvá kell válnia. De hiszen tudjátok, amikor az Ótestamentumban valaki azt mondta, láttam Isten dicsőségét, akkor az emberek valóban láttak valamit, mégpedig Isten dicsőségének fényes felhőjét. Ha tehát Ezékiel azt mondja, hogy láttam a felhőt a Kébár folyónál, vagy az Uláj folyónál, vagy bárhol máshol, akkor az nem egy feltételezés volt. Akkor ez a mi Istenünk, a mi Urunk természet feletti dicsőségének félfelhője volt. És ez az egész Ótestamentum folyamán látható. Szeretteim, amennyiben egy napon elmondhatnánk azt, hogy Isten dicsősége közöttünk van, akkor nem csak azért, mert ujjunk és örülünk, hanem azért, mert valóban itt van, mert Isten valóban leszáll az ő dicsőségében, hogy megáldja az ő népét. És én bízom benne, hogy lesz egy gyülekezete, amelyet megszentelhet és megtisztíthat. Egy gyülekezet, amely hisz benne, amelyben úgy működhet és állhat, ahogy akar. Az ő beszéde, azt hiszem, ezt már is áttekintettünk. Ez a János evangéliumában van leírva, amikor a hang megszólalt, rögtön megnézem, igen, a János 12. fejezetében kell legyen, és pedig itt a 12. János 12. 28. versben. Atyám, dicsősd meg a te nevedet, akkor hang hallatszott a mennyből. Én megdicsőítettem azt, és folyamatosan meg fogom dicsőíteni. Ekkor a körülöttő álló és hallgató néptömeg azt mondta, hogy mennydörgés volt. És mások azt mondták, egy angyal beszélt hozzá.
Valószínűleg az egyik csoport a mennydörgés dübörgésére volt utalással, a másik pedig a hangbeszédére. Mindkettő helyes volt, mindkettő megvolt. Volt mennydörgés is, volt hang is. És itt ez áll. Jézus pedig átvette a szót, és ezt mondta, nem én miattam hangzott, vagy szólalt meg ez a hang, hanem ti érettetek, amen. Tehát, ti érettetek, tehát nem csak egy mennydörgés volt, hanem a mennydörgésből egy hang hallatszott, és Jézus azt mondta, ez a hang nem én érettem hangzott el, hanem ti érettetek. Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő maga, ahogy már mondtam, és ahogy meg is van írva, gyorsan felolvasom nektek, hogy azok is megértsék, akik talán nem ismernek minden bibliai idézetet, én sem ismerem az összeset, de néhány nagyon értékes, ahogyan mégis megértettük. Ézsaiás 28. fejezetének a 19. versétől. Valahányszor áthalad, átível, megragad titeket, mert reggelről reggelre átvonul éjjel-nappal, és puszta rémlet lesz hallani a kinyilatkoztatást, vagy egy kinyilatkoztatást. Egy kinyilatkoztatást meghallani, mert túl rövid az ágy, hogy ki lehessen nyújtózkodni benne, és túl szűk, vagy túl rövid a takaró, hogy be lehessen burkolózni ebben. Mert mint a Perácim hegyén, úgy fog az Úr felemelkedni, mint a Gibeon völgyében. Haragjában meg fog remegni, hogy véghez vigye az ő művét, egy furcsa, különös művet, és elvégezze az ő feladatát, vagy munkáját, egy szokatlan munkát. Amen. Abban az időben nem fog felemelkedni semmiféle próféta már, semmifele hírnök, még egy nyolcadik sem, hanem maga az Úr. És ő be fogja fejezni az ő művét a gyülekezettel, Izrael népével, mindent, amit elkezdett, azt be is fogja fejezni. Tökéletességre fogja vinni. Magasztalva legyen az ő szent neve. Hadd olvassunk fel röviden a Szentírásnak a keresztségre vonatkozó szavait. A missziós parancs a Máté 28.19-ből és Márk 16-ból jól ismert. A Márk 16.16 verséiben ez áll. Márk 16.16. Vagy már a 15-től. Erről így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösséggel kapcsolatos üzenetet minden teremtménynek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedett, az meg lesz mentve. Aki pedig megmarad az ő hitetlen állapotában, az elítéltetik. A hívővé válás a bibliai bemerítkezés előfeltétele. Hívővé lenni Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan egy ígét, amit valójában fel akartam előzőleg is már olvasni. Nem áll szándékomban beszélni ezekről a dolgokról, amelyek most itt szóba kerültek. János evangéliumának 5. fejezete, a 39. és a 40. verse. János 5, 39, 40. Ti kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban örök életetek van. És ezek valóban tanúságot tesznek én rólam. De mégsem akartok hozzám jönni, hogy valóban életetek legyen. Ez a mondat már ma reggel is foglalkoztatott. Sokan kutatják a Szentírást, kutatják az ígeüzenetet, de nem jönnek Jézus Krisztus, az nem hatolnak át, hogy életet kapjanak Istenből. Itt az Úr Jézus mondja, nem én, vagy más valaki, hogy ti kutattok a Szentírásban, mert azt gondoljátok, hogy abban örök életetek van. És ezek valóban azok, amelyek rólam tanúságot tesznek. És akkor a megállapítás, de mégsem akartok, ennek ellenére nem akartok hozzám jönni. Mi haszna van az egész Szentírás kutatásának, ha nem találjuk meg Jézust? Nem jövünk hozzá, nem tapasztaljuk meg őt? Mi haszna van az egész ékeüzenet átkutatásának, ha nem találjuk meg Jézust az üzenet középpontjaként? Ha nem találkozunk vele szemtől szembe, és nincs egy személyes élményünk vele. Egyszerűen túl sokan jöttek és mondták, hogy jó reggelt, Uram, én elhiszem az üzenetet. És azt hiszik, most már az élethez vezető úton is vannak, és azon járnak. Nos, szűk a kapu és keskeny az út, amely az élethez vezet, és kevesen vannak, csak kevesen vannak, akik megtalálják. Szeretteim, ez az íge nagyon megérintette a szívemet. Lehetséges jó szándékkal kutatni a Szentírás és az üzeneteket, az összes prédikációkat olvasni, kutatni. De akkor felmerül a kérdés, vajon elvezetette minket a Szentírás kutatása már Jézushoz? Találkoztunk-e már vele? Mert ő a Szentírás teljes tanúságtételének az összessége. És ugyanez vonatkozik az utolsó idők üzenetére is. Nem az egyes tanítások juttatnak el minket egy üdvös boldog állapotba, hanem a Jézus Krisztussal, ami Urunkkal és megváltónkkal való találkozás. Aki a Szentírás tanulmányozza, aki hisz az üzenetben, annak el kell jutni a Krisztushoz általa, hogy kapcsolatba kerüljön vele, el kell jönnie hozzá, mert itt ez áll, és mégis, mégsem akartok hozzám jönni, hogy valóban életetek legyen. Nekünk ő hozzá kell jönnünk. Éppen elegem vannak, ma is hallom az egyiket, valószínűleg Londonból, ennek a fickónak teljes kokni akcentussa volt. Minden esetre azt mondta, hogy aki nincs velük, az kívül van. Nekünk megvan a kinyilatkoztatás, ezzel pedig mi most bent vagyunk, és mi vagyunk az egésznek a gyümölcse, és így tovább. Nos, nem egy speciális tanítás a gyümölcs, hanem a szellem gyümölcse, Jézus lénye, az isteni természet te benned és én bennem, Isten kegyelmének megtapasztalása bennünk, amelyben részünk lett. És megkaptuk, Schneider testvér is felolvasta nekünk a Péter leveléből, hogy nem mullandó arannyal vagy ezüsttel, hanem a bárány drága vérével lettünk megvásárolva. És miért lettünk megvásárolva? Elolvashatjátok az egész szövegszakaszt, amely olyan csodálatos, hogy minden alkalommal el lehetne olvasni. Minden kegyelem, amiben részünk lett.